Tetőterasz Rostás Péter Istvánnal.
Jó estét kívánok! Elővigyázatosság. Ez a mai találkozónak talán az egyik kulcsszava. Büdzséről beszélünk, Románia idei költségvetéséről, amely késik ugyan, hiszen csak a hétvégén fogják majd érdemben tárgyalni a kormányban, és majd aztán a parlamenti utat is meg fogja járni, tehát valahol február elején várható, hogy immár hivatalos közlönyben is megjelent dokumentumként beszéljünk majd róla, és hogy miért visszafogott, miért körültekintő, miért a prudens viszonyulás jellemzi, azt majd kibontjuk a műsor keretében. Székely Imre, a meghívottam, a Bábesbolyai Tudományegyetem közgazdasági és gazdálkodástudományi magyar intézete távoktatás igazgatója. Köszönöm, tanár úr, hogy itt van velünk.
Köszönöm én is a meghívást, jó estét kívánok.
Mennyire vagyunk eléggé körültekintőek? Mit kell ilyenkor, ha körültekintünk, ezt próbálom kibontani, figyelembe venni egy költségvetés tervezet, mert még ebben a fázisban vagyunk, összeállításakor a közelmúltat, a jelenlegi állapotokat, gazdasági és nem csak összetevőivel, illetve azt a célkitűzést, amelyet ugye megpróbálunk valamilyen szinten azért tervszerűsíteni, és itt pontosan arra vagyok kíváncsi, hogy az a tény, hogy kaptunk egyfajta uniós engedményt arra, hogy ezt a 3%-os GDP arányos deficitet elérjük, ez mennyire segítette a szakembereket, amikor elkezdtek kalkulálni? Mennyire jöttek Brüsszelből vissza úgy, hogy hát egy pici szusszanás, és aztán mégiscsak nekifogtak, és ízeire szedték a történetet?
Költségvetés az egy örökzöld témája, úgy általában véve a gazdaságpolitikának. Valóban van egyféle csúszás, most, hogyha a kalendáriumot nézzük, normál körülmények között ennek ugye decemberben már meg kellett volna lennie, de hát jól emlékszünk, hogy az elmúlt évnek az utolsó negyedéve az minden volt, csak nem szokványos negyedév.
Itt még közbeszúrok csak valamit. Igen. Nem lehetne ugyanazt, amit például a magyar törvénykezésben van, hogy egy deadline-t meghatározni, ott valahol az év közepe táján, tehát jóval kalendáriumi esztendő finise előtt, amíg be kell ezt nyújtani. Mi az előnye, mi a hátránya egy ilyen úgymond formalizált és kötelező keretnek? És akkor nincs az az időnként ugye Romániában előforduló úzus, hogy átcsúszunk, ami nem jó jel a külföldi befektetőnek, a belső vállalkozónak, nekünk, sajtósoknak sem, mert így elhúzódik a téma tárgyalása.
Valóban volna előny annak, hogyha már az előző év végén látnánk a költségvetési számokat, de engedd meg, hogy inkább akkor most egyensúly tartás véget, akkor arra világítsak rá, hogy van egy előnye is annak, hogyha ezt az új kormányzat szabja, mégpedig pontosan az, hogy a saját gazdaságpolitikájára tudja szabni, tehát gyakorlatilag felelősséget vállal már az első kormányzási évért. Ugye itt akkor nem lehet arról beszélni, még akkor is, hogyha pont most sajátos helyzetben az új kormányzat az
a réginek egy kicsit dizájnolt változata.
Igen, ez egy ilyen sajátos helyzet most, de hogyha a rendszerben gondolkodunk, igen, és egy ilyesmit akarunk felépíteni, akkor ez részben azzal az előnnyel bír, hogy az új kormányzat a saját gazdaságpolitikát tudja követni már az első évben, és az első évre nincs úgymond egy örökölt csomag. Az nyilván más kérdés, hogy miért pont így alakult ki, hogy a választások ennyire az év vége fele csúszott. Miért nem az a rendszer működik, hogy valamikor ősszel ezeket lebonyolítanánk, és hát nem tudom, novemberig, hogyha lenne egy új kormánya 4 évente Romániának, akkor beleférne már az is, hogy az új kormányzat az év végéig megalkossa azt a költségvetést, aminek a mentén a következő évben menni fog.
De egy ilyen indoklás túl koherens, túl logikus, ergo ilyenkor vannak a nagy gondok, mert a politikum nem biztos, hogy ugyanazt a logikát követi.
Az élet attól szép, hogy nem csak gazdasági szempontok érvényesülnek, és ebben is azt látjuk, hogy a gazdasági szempontok mellett nyilván a politikaiak is érvényesülnek, és valahol érvényesülniük kell, tehát a demokráciának ez is a része, ugye annak a demokráciának, amiről az utóbbi hetek, hónapok eseménye is más kontextusban is szólnak most is. A hazai szereplők egy jó része most amellett kordoskodik, hogy igyekezzünk ezt a rendszert megőrizni, megvédeni.
Táncos Barna azt mondta, többi között, ugye sok szor kérdezték, faggatták büdzsé tematikában, hogy nem fog ez a költségvetés a túl optimista prognózisokra alapozni, inkább egy helyzetkövető költségvetés, vagy büdzsé, vagy számigálás jellemzi majd ezt a feladatot, vagy ezt a feladványt. Mennyire lehet ezt szakmailag úgy kezelni, hogy akkor ez tényleg így is van, vagy inkább csak egy intenció, tehát része egyfajta ugye, szakpolitikai diskurzusnak?
Ebben a tekintetben van egy új helyzet, ugye mindannyian tudjuk, hogy az elmúlt évtizedektől eltérően, amikor több példát is láttunk arra, hogy az RMDS részéről különböző minisztériumokat vezethettek az RMDS színeiben bejutó miniszterek, most a pénzügyminisztérium, sőt a fejlesztési minisztérium is RMDS-es színeket mutató miniszterek vezetik. Erre nyilván a romániai politikum egy része reagált is azzal, hogy hát ez akár veszélyes is lehet, mert ezzel a CSZAT-ba is bekerül egy magyar nemzetiségű, romániai ugyan, de magyar nemzetiségű miniszter, de túllépve ezen érdemes tudatosítani azt is, hogy valóban ebből a szempontból egy történelmi pillanatot élünk meg, és az első jelek arra mutatnak, hogy ez pozitívan. Tehát valóban sikerült egy olyan RMDS-es politikust találni, akinek nem is kevés tapasztalata van a bukaresti minisztériumi tevékenységek során, tehát már más minisztériumot is vezettek, jól ismerik a minisztérium működéseknek a logikát, és ez fontos a mindennapi tevékenységek ütelének a szempontjából. Ugyanakkor, ahogy látszik, a kiállását is pozitívan értékeli a romániai sajtó, és nem utolsó sorban is ez szerintem nagyon fontos, hogy maga a miniszterelnök is pozitívan tekint erre, most túl azon, hogy persze elfogadta ezt a javaslatot, de ez abból is látszik, ugye volt nekik egy közös sajtótájékoztatójuk még a hónap közepén, és azok a nonverbális elemek, amelyek akkor megjelentek a sajtótájékoztató során, tehát eleve az, hogy közösen kiálltak, együtt álltak ki, plusz az, ahogyan történt a nyilatkozat mind a két oldalról, kölcsönös tiszteletet sugárzott,
hát belefért egy kis ugye poén, ugye azt mondja Táncos, gondolom ugyanarra a pillanatra vonatkozik ez a jellemzés, hogy hát neki nem szokása betetoválni ugye az alkaljára, hogy az áfa nem növekszik. Azért ez a elnézést, miniszterelnök úr, de bevezetési mondat még úgy belefért ebbe.
Így van, és pont ez az, amit hangsúlyozni szeretnék, hogy ezt sokféleképpen el lehet mondani, uh-huh. És Táncos Barnának sikerült legalábbis a megítésem szerint úgy közölnie, hogy megmaradt, még akkor is, hogyha ez helyenként nem tudom, pejoratív témának is tűnhet, uh-huh. De megmaradt az a szint, ami azt a határt nem lépi át, ami a tisztelet uh-huh. határát jelenti, túl azon, hogy kinek egyénileg milyen véleménye van uh-huh. maga, akár a miniszterelnök személyéről.
Hogyha most azt nézzük, hogy ez... ha nem is paradigmaváltás, de új helyzet, maradjunk abban, akkor ebből az következne, hogy itt van egy szövetségi szinten, de személyes viszonylatban is egy bizonyítási kényszer.
És lehetőség.
Mit tud bizonyítani egy tárcavezető abban a helyzetben, amikor van egy, hát elfutott, ugye, 8,6-es?
8,65 kerekíthetjük, 8,7-re.
8,7-es, ugye, mínuszunk, amit hát le fogunk faragni, 7,04-re. Mennyire fog fájni ez nekünk? Abból, amit így mazsolázgatva, és hát közszemlére tettek, és próbáltak így a sajtóban is kommentálni, nekem az jött le, hogy ez egy... Az emberek pénztárcája szintjén arra fognak törekedni a döntnökök, hogy minél kevesebb ráfizetéssel ússzuk meg az esztendőt, de hogy nem lesznek látványos bér- meg nyugdíjfejlesztések, tehát egyfajta ilyen életszínvonal stagnálás megőrzése a vásárlóerőnek és a életnívónak? Ez lenne az én olvasatom, ez volt. Nem tudom, hogy
attól
mennyire.
Is függ, hogy melyik állapothoz képest viszonyítjuk nyilván, hogy ez egy stagnálást, vagy egy nagyobb szintet jelent, vagy
hát
esetleg
a kisebbet. A nettó átlagbér az 5355-re kalibrált, 5200 körül vagyunk most, tehát, hogy nagyon nagy dinamikát nem látok ebben.
Legalábbis nominálisan. Uh-huh. Ami egyértelműen látszik, és ez az elmúlt heteknek, sőt hónapoknak is a sajtótémáiból kijött, és ez nem is lehet másképp, az az, hogy az államháztartásnak a hiányát azt csökkenteni kell, ezt Románia föl is vállalta. Nyilván lehetne azon is vitatkozni, vagy akár arról is beszélni, hogy most ez a 7 éves kiigazítási periódus, ez mennyire tekinthető kielégítőnek, nem kellett volna esetleg ezt egy picit szűkebbre szabni. Annyit kijelenthetünk róla, hogy lazább keretet biztosít, tehát nem annyira feszített ütemű kiigazításra van szükség, mint az előző ciklusban.
Mi a 2010-ben. Mi a hátulütője ennek a lazaság, vagy relatív lazább környezetnek?
A kérdés az nagyon jó, mert ugye soha semmi nincs ingyen, tehát hogyha most ez a program lazaságot biztosít, tehát egy lazább ütemet biztosít a kiigazításra, akkor fölmerül a kérdés, hogy jó, de akkor mivel fizetünk ezért cserébe? A válasz az az, hogy nagyobb államadóssággal, tehát a jövőben nagyobb adósságteherrel, és ehhez kapcsolódóan valamivel nagyobb kamatfizetési kötelezettségekkel, mint ami lett volna akkor, hogyha az adósság teher az nem nagyobb lesz, hanem egy gyorsabb kiigazítás révén valamivel kisebb szinten állapodna meg, mint így, ahogy megfog. De rögtön hozzá kell azt is tenni, hogy általában ezeknek a lassú, lazább kiigazításoknak van olyan előnye is, hogy a gazdasági növekedéssel sokkal barátságosabb, tehát nem fogja annyira vissza a gazdasági növekedést. Tehát nyilván előnyök és hátrányok szembeállítása nyomán tudjuk megítélni azt, hogy ez most jó
vagy kevésbé. Igen. Gazdasági növekedés, ez egy másik varázsszó, és szoktak előjönni politikai vitákban is vele, meg hát nyilván a szakkiadványok is gyakran boncolgatják a hátterét. Van rá számos példa, hogy nem messze tőlünk, 4 egész valamennyit prognosztizálnak, aztán lesz belőle 0 egész akárhány. Melyek azok a tényezők, amelyek érdemben egy-egy ilyen típusú évelei kalkulust meg tudnak borítani, befolyásolnak? Többnyire nem pozitív értelemben.
Egyértelmű, hogy a külső tényezők is egy ilyen gazdaságban, mint a romániai szerepet játszanak, hisz az export-import tevékenységünk jóval nagyobb szintű, mint 1-2 évtizeddel ezelőtt, de az idei költségvetés arra a 2 egész, és akkor a tizedes számot azt majd nézhetjük, ugye a terveknél 2,5% szerepel reálgazdasági növekedés terén, de ha valahol ott 2 és 2,5 között gondolkozunk, az nem tűnik annyira irreálisnak. Tehát ezen a téren nem beszélhetünk arról, hogy elrugaszkodott lenne a tervezés, a kormányzati elképzelés. Amit a költségvetés vagy költségvetések, mert ugye itt több is készül, párhuzamosan több típusú, kapcsán érdemes megérteni, tudatosítani, hangsúlyozni, az az, hogy nincsen jelenleg alternatíva arra, hogy ez a költségvetési kiigazítás ne történjen meg. Illetve mindaz, ami egyebet jelent, az nem jó. Hogy a problémának a mértékét, a súlyosságát megértsük, azt kell elképzelni, nem akarok nagyon sok számmal bombázni, de néhány kulcsszámot érdemes lenne megnézni. 2024-ben, most jöttek ki nemrég a zárószámok, a romániai államháztartásnak, ugye, amiben beletartozik mindenféle szintje a romániai kormányzatoknak, bevételi oldalon 575 milliárd lejt látunk, és kiadási oldalon pedig több mint 727 milliárd lejt. Tehát ezt egyszerűen úgy lehet lefordítani, hogy minden 4 lej, amit az államháztartás bevételi oldalon realizál, az nem csak, hogy elkölti, hanem mellette még egy lejt pluszba költ. Tehát a bevételeknek több mint 25%-ával túlköltekezik. Ezt azért érdemes ebben a fényben feltüntetni, hogy ha csak annyit mondunk, hogy az államháztartási hiány GDP arányosan 8,6%.
Ez úgy, nem sokat mond.
Általában el szokott hangzani a sajtóban, meg sőt, hát gazdaságilag megalapozottan.
Igen, de megnyugtató, hogy egy számjegyű. Már az a tény is, ugye?
Igen, és gazdaságilag nyilván van megalapozottság annak, hogy a saját jövedelemtermelő képességünkhöz viszonyítjuk, tehát megvan annak a hely, de valahol nem fejezi ki annak a helyzetnek a súlyosságát, mert ugye az egy dolog, hogy a célszám 3 lenne, vagy 3 alatt kellene tartani, tehát a 3 és a 9 vagy 8,6 között nem tűnik olyan nagy különbség, még akkor is, hogyha azt mondom, hogy szinte 3-szorosa, ugye itt már a helyzet súlyosságára azért ezzel a szorzóval csak rá tudok tudok világítani. Viszont egy másik fénybe feltüntetve gyakorlatilag ezt jelenti, hogy muszáj ezzel a témával, ezzel a problémával valamit kezdeni, és a pénzügyminisztérium élén táncos barnával foglalkozik is, meg a kormányzat foglalkozik is ezzel a témával. Most az első nagyon gyors válasz, ugye jól tudjuk az volt, hogy nem fér bele az, hogy nominális nyugdíjemelés legyen 2025-ben, a bérek tekintetében ugyanezt látjuk.
Illetve ilyen szempontból... itt azért mondott Csoláku valamit, nem tudom, hogy ez ott a politikus beszél belőle, vagy tényleg létezik reális esély rá, hogy meglátjuk az év közepén a nyugdíjak szempontjából, hogy alakul, nem kizárt. Tehát azt mondta, hogy alapfokon nem téma, de volt ott egy kis kapu.
Hát igen, erre nem lehet ennél többet mondani, meglátjuk az év második felében, rendben. Hogy milyen helyzet lesz. Azt azért ne felejtsük el, hogy 2024-ben átlagosan a nyugdíjaknak a szintje több mint 20%-kal, kb. 23%-kal emelkedett. Ez nem csak a hiányolt inflációval való kiigazítást fedezi, hanem annál jóval többet is. Tehát az elmúlt egy évben, bő egy évben a nyugdíjaknak a reál értéke, a vásárlóereje jelentősen emelkedett, tehát ez a típusú évelejei döntés az nem úgy érinti a nyugdíjasokat, mint hogyha egy évek óta halogatott nyugdíjemelést megint nem valósítottak volna meg. Tehát egy picit más ilyen szempontból azért a kontextus. És persze fájó az, hogy nincs emelés, de hogyha hosszabb időszakra tekintünk ki, és arányaiban nézve a bérekhez képest nézve, az aktívan dolgozókhoz képest, vagy a nyugdíjak nem szakadtak le, nem csúsztak le. Tehát ez nem ezzel jár. Főleg, ugye, ahogy az előbb említett is, maguk az állami szférából fizetett alkalmazottak bérei sem emelkedtek most 2025 elején. Tehát ez egy olyan típusú megközelítés, ami viszonylag egységesen próbálja kezelni a helyzetet. Régebb használtuk ezt a fűnyíró módszert, na most itt nem nyírni kellett, hanem a növekedést akadályozta meg ez a döntés. Viszont ami újdonság, például korábban beszéltem a 2010-es kiigazításról, ahol szó szerint működött a fűnyíró módszer, tehát hogy egységesen is, tényleg vágásra is került sor. Itt most az újdonság elem abban jelenik meg, hogy a kormányzatnak is, ezen belül a pénzügyminisztériumnak is megvan az a határozott szándék, a fellépés, és az elmúlt hetek erről szóltak, hogy a fűnyíró módszerrel ellentétben, tehát hogy nem mindenhol egységesen, hanem szelektíven valamilyen kritérium, valamilyen egyesség mentén történjen a kiigazítás az államháztartáson belül, ami konkrétan azt jelenti, hogy bizonyos területekre kevesebb pénz jut, mint 2024-be, de ebbe belefér az is, hogy 2025-ben annyit, vagy marginálisan akár több költségvetési forrást jutasson a pénzügyminisztérium beruházásokra, vagy igen a szállítás infrastruktúra építésére, stb. És ez fontos, hogy van egy ilyen új típusú megközelítés. Ha most ezt a logikát, hogy fogja-e tudni tovább alkalmazni a pénzügyminisztérium, az egy izgalmas kérdés, mert...
Ez körülbelül mikor derül ki? Tehát ugye az év közepe fele már lesz elegendő adatunk, visszajelzésünk, aminek függvényében azt mondja a szaktárca, hogy folytatjuk ezt, mert bevált, avagy hát korrekcióra kényszerül.
Én azért nevezem ezt egy izgalmas kérdésnek, mert nyilván első hullámban ezt nem feltétlenül lehetett volna ennél jobban csinálni. Tehát amit egy hónap alatt ebből ki lehetett úgymond facsarni, azt szerintem hozta is a pénzügyminisztérium, és ezért is, ha eddig nem tűnt volna fel, akkor most ki is mondom, mertem pozitívan nyilatkozni mindarról, ami a pénzügyminisztériumon belül folyt. Na most az a kérdés, ugye ott maradtunk el, azért izgalmas, mert hasonló logika mentén, hogyha követjük azt a politikai szlogent, ami a karcsú államról szólt, ugye ez volt az egyik visszatérő motívuma, nem csak általában a kormányzati politikának, hanem ezen belül kőkeményen az RMDSZ-nek is, akkor ez ennél még többet kellene jelentsen. Tehát egy paradigmatikus végiggondolást azon a téren, hogy melyek azok a programok, melyek azok a szolgáltatások, amelyeket finanszíroz jelenleg a kormányzat, az államháztartásnak a különböző szektorai, és adott esetben erre nem lenne szükség. Tehát most az adminisztrációt karcsúsítja ez az első hullám. Kérdés az, hogy lesz-e olyan típusú második hullám, ami nehezebb, ami már paradigma szintjén szelektálna akár kormányzati programok között. És ebben a folyamatban érdemes lenne azt is látni, hogy el tudnak-e készülni néhány hónap alatt, akár az első fél év alatt olyan költséghaszon elemzések, amelyek kimutatnák azt, hogy egyik másik támogatási programnak lehet, hogy nincsen olyan eredménye, ami megérné fenntartani. Most nem tudok én olyan példát mondani, mert nincs a tarsolyomban X számú költséghaszon elemzés, ami azt mondaná, hogy ez és nem az a program, vagy amaz a program, de pont ezért van a pénzügyminisztériumnak egy szakaparátus, amely el tudná ezt a típusú munkát végezni.
A Ron Silva volt az egyik példa, ugye csak így megfuttatva, ez volt most a napokban egyik vezető hír, ugye a sajtó mindig szeret frappáns és harsány történetekre ráúszni, hogy mekkora volt ugye a végkielégítés az éppen távozó vezérigazgatónak, meg mennyit kap a mostani intézményvezető, és akkor ott hangzott el, ugye többi között kommentárként, hogy hát persze nagyok ezek a vezetői, meg menedzseri fizetések, de mekkora a felelősség, és akkor erre jött válaszként, hogy igen, igen, de azért nem azt a profitot termelitek, aminek arányában ezek az összegek úgy indokoltak lennének. Tehát, hogy a közbeszédben ez már így beszűrömlik, hogy akkor a hatékonyság versus bonifikáció, illetve fenntartás kérdése óhatatlanul, gondolom én, hogy reflexzerűen majd aztán ez így gyakrabban fog előfordulni.
Akkor, amikor felteszem azt a kérdést, hogy milyen eredményeket hozott, és mondhatok 2-3-4-5 példát is, de még egyszer hangsúlyozom, nem azzal a szándékkal, hogy azt mondjam, hogy azok nem jó programok, vagy nem hatékony programok, de mikor feltesszük azt a kérdést, hogy milyen eredményeket hozott a Zöldház program, milyen eredményeket hozott az autóvásárlás, tehát ez a Rábla program, ugye köznyelven, hogyha mondom, vagy milyen eredményeket hozott a Startup Nation program, és sorolhatnám tovább, akkor nem olyan válaszokat várunk, hogy ennyi és ennyi panót, napkollektort szereltek fel, ennyi és ennyi cégnek juttattak támogatást, stb., mert ez még önmagában nem indokolja azt, hogy azokat a pénzeket az államnak el is kellett volna költenie. Főleg, hogyha most például a napkollektorokról beszélünk, tudva levő, hogy egy jó ideig olyanok pályáztak, mert ilyen volt a rendszer, és ennek is van magyarázata, akik házban laknak és nem több házban, és hát azért átlagosan nem éppen a legrosszabb anyagi körülmények között élők. Tehát, hogy itt a kérdés az, hogy valóban ott van-e a helye annak a pénznek. Tehát amikor egy második hullámú áttekintésről beszélek, és paradigmatikus kérdésekről beszélek, akkor pont erre gondolok, hogy amikor ilyen szorított helyzetben vagyunk, akkor ez a kérdés, hogy az az egy lej, az a 10 lej, az az akárhány lej, amit elkölt az állam háztartás, annak valóban ott van-e a helye, hatékonysági és méltányossági szempontból is, amely ugyan ellentmondnak egymásnak, de legalább alá lehet-e támasztani akár csak az egyik kritérium alapján.
Van egy diskurzus ugye a karcsúsítás okán, hogy hát akkor kezdjük el és szedjük szét ezt a Rubik kockát, vagy piramist, fentről kezdték, ez is egy novum tulajdonképpen valamilyen szinten, hogy ugye elkezdődött a kormányzati apparátusnak a átgondolása, átszabása. Fejtsük le a politikai kommunikációs és szimbolikus töltetét ennek a gesztusnak, és nézzük meg, hogy vagy legalábbis próbáljuk előrevetíteni, hogyha ezt tényleg úgy fogják végigvinni a kormányon, mindenik minisztériumon, illetve ezeken az országos ügynökségeken, ahogyan elhangzott, mert azért van egy tapasztalatunk, hogy mindig elkezdődött, bekérték ugye a különböző tárcáktól az új adatokat, hogy hogyan próbálják optimalizálni az egyes minisztériumokat, és aztán a végén úgy ellappadt, elhalkult a sztori. Egy idő után, 2-3 hónap után már nem volt téma. Tételezve, hogy ez talán mégiscsak formabontó lesz, és valamilyen szinten végigviszik, miről tud szólni, azon kívül, hogy üzenete van, hogy aztán következnek a megyei szintű, stb. Struktúráknak az átgondolása, átszabása. Ideális esetben ez végig megy, utána megjön a szakember vastagvonalatú, és azt mondja, hogy hát nem elég, vagy nem érte meg, vagy túl kevés az, amit megspóroltunk.
Igen, tehát a központi kormányzat és az, ami nem tudom, a szenátus, a képviselőház, vagy bizonyos minisztériumok szintjén történik, az nem is annyira az összeg miatt fontos. Nyilván megtakarítás érhető el azon szinten is, de nem az fogja megoldani az államháztartási hiánynak a problémáját, hanem azért, mert akkor minden olyan intézkedés, amihez kapcsolódik, és alacsonyabb szinteken végrehajtható,
indokoltá válik akár, igen.
Nem tudom, politikailag is jobban bemutatható, és hát használjuk ezt a szót, hogy eladható. Első hullámban kijönnek a megfelelő költségvetési számok. Nagyon ez a kontextus, még nincs megszavazva, persze itt is azért van egy kérdőjel, de a kormányzat szintjéről minden valószínűség szerint ezek ki fognak jönni. Megvan a parlamenti többség, tehát ezen a téren nem várok meglepetést, hogy elindulunk ezen az úton.
Tehát az, amit most vázlatban vagy vázlatformájában tárgyalunk, azok a számok érdemben nem változnak. Tételezhetjük ezt.
Most az év elején én nem várok ilyesmit. A kérdés az az, hogy amikor költségvetési kiigazítás van, tehát menet közben megmaradnak-e ugyanezeknek az elveknek a mentén. Tehát amiről most beszélünk, ez, ha úgy tetszik, egy folyamatos kérdés lesz, ami újra és újra a pénzügyminisztériumon belül, a kormányon belül fölmerül, és ott fog kiderülni az, hogy mennyire komolyan gondolta a kormányzat, és mennyire támogatja közép-hosszú távon ezt az elképzelést. Mert most akut helyzet van. Lehet, hogy furcsán fogalmazok, de úgy tetszik, most az akut helyzet miatt van egy kedvező kontextus is arra, hogy ezeket a lépéseket meglépje a kormányzat, mert tényleg várják is, ha úgy tetszik, még a gazdasági szereplők is, mert látják azt, hogy nagy a hiány, valamit tenni kell. Tehát van egy várakozás is ellenézve. De ezt tekintsük inkább egy ilyen maratonfutásnak, mint egy gyorsfutásnak, mert olyan mértékű a hiány, és amiről itt beszélünk, ez a folyamat, ez nem fog megoldódni egy fél év alatt, még sajnos egy év alatt sem, hanem több év
folyamatáról. Annyi derülhet ki, hogy jó az irány.
És ez benne van a rendszerben, amikor arról beszélünk, hogy a Románia által benyújtott kiigazítási program 7 évre szól, akkor tulajdonképpen el is hangzott, hogy ez egy közép-hosszú távú folyamat kell legyen, és ebben ki kell tartani ahhoz, hogy az eredmény megszülessen.
A gond csak az, hogy a 7 évbe beletrafál, most ezt a kifejezést használom, egy választás óhatatlanul közbe fog jönni, tehát hogy ott egy nagy kérdőjel, hogy az új, akármilyen formában felálló, ugye, kormányzat folytatja-e a mostani trendet, illetve elképzelést, és a másik az, hogy mi most a kiadásokról beszéltünk, ugye a két nagy fejezet, ami bennünket izgat, igazít ugyanakkor a költségvetés dinamikájában és a makro adatok dzsungelében, de hogy a tetszem azt megszorítják, nem csak az lesz, hogy két szakreferens helyett egy lesz, mert vagy egy fél poszt, úgymond, és hogy annak a fél embernek sem kell facsaró új bútorzatot, meg infrastruktúrát venni, mert működik, kiderül, hogy működik a meglévővel is. Tehát a költségek ilyen szempontból, meg nem kell mindig vidékre menni, mert telekonferenciával is le tudják azt fedni, és akkor egyébek is megspóroltatnak. A nagy kérdés, és megint visszatérő volt, és soha nem tudtunk megnyugtató választ adni, hogy az ANÁF, vagyis a tagság, a meglévő tagság begyűjtésének hatékonysága mennyire fogja ezt az erőfeszítést úgy érdemben kiegészíteni, hogy a kettő együtt tényleg adjon egy impulzust a révbe érkezés felé.
Vegyük ezeket sorra. Tehát amiről valóban eddig beszéltünk, az a kiadás oldal volt, és ezek a tűzoltó jellegű gyors beavatkozások, amelyek jól elsülni látszanak. Tehát egy jó indulást látunk ilyen szempontból. De valóban fontos az, hogy már lássuk, ha úgy tetszik, a következő lépést, a második lépést, vagy akár a harmadik lépést is. És ezért mondtam az előbb azt, hogy ezen a téren izgalmas az a kérdés, hogy tudja-e a kormányzat a pénzügyminisztériummal az élén folytatni ezt a karcsosítást, mert ezen a téren az RMDS sem, tehát egy picit, ha úgy tetszik, úgy fogalmaznék, hogy ellentmondásosan nyilatkozik, mert egyrészt valóban kőkeményen a szlogenekben az jelenik meg, hogy karcsúbb államra van szükség, de másrészt nem lép fel határozottan az ellen, hogy egyik, másik, harmadik program az nem hoz elég eredményt, azt nem kellene működtetni, hanem helyette mást kellene. Tehát, hogy ott nem látszik az, hogy mi az, ami, tehát hogyha a karcsúsítás csak az adminisztrációra vonatkozik, az kevés. Röviden ez a lényeg, és ezért izgalmas a kérdés, mert ugye egy RMDSZ-es miniszter kellene tovább folytassa és mélyebben megvalósítsa. De ismétlem, ez az egyik oldal, csak a kiadási oldal. Logikus is, hogy ezzel kezdi a kormányzat, ez érthető, ez szakmailag is mondhatjuk azt, hogy ez a járható út, mert a kiadások szaladtak el. Tehát a bevételek azok viszonylag szinten voltak, sőt egy picit jobb is volt az elmúlt év, tehát ez még enyhítette a hiányt, amivel probléma volt és ami elszaladt, azok a kiadások voltak, tehát érthető, hogy első nekifutásra, amikor a krónikus problémát kezelni kell, akkor ahhoz kell nyúlni. Viszont, ha
tehát
most nem is 7 évben...
Csak hogy illusztráljam számokkal, tavaly a bevétel 10,4%-kal növekedett, míg a költségek, kiadások 19,1%-kal.
Igen. Na most, ugye említettük a 7 éves kigazítási programot, hogyha nem is a teljes 7 évre, pont azért, mert akár választás is látszik, idézzünk egy, hogy mondták, kormányzati oldalon élő klasszikust, csak lépésről lépésre, ugye? Igen, tehát lépésről lépésre haladjunk, ezért mondom, a második, harmadik lépésben gondolkodunk, tehát 2026-ban, esetleg 2027-ben, tehát hogyha azt az időperspektívát vizsgáljuk meg, akkor valóban új kérdésekre kell választ adni, ami jelenleg nincsen benne sem a közbeszédben, sem a politikai nyilatkozatokban, sőt, inkább azt mondom, hogy ha valami ebből kihámozható, az inkább kedvezőtlen, mint kedvező. Mire gondolok? Ahhoz, hogy középtávra egy picit kitekintsünk, és a bevételi oldalról beszéljünk, mert ugye az egyszerű, hogy a hiány az a bevételeknek és a kiadásoknak a különbsége.
Középtáv az miben konkrétizáljuk?
Tehát most arra gondolok, hogy 3-4 éven túl, tehát a 2025-ös éven túlra akarunk egy picit nézni, egy picit előre gondolkodunk, akkor nem elég a kiadásokkal foglalkozni. Tehát ez az első hullám, ez ilyen szempontból ki fog merülni. Tehát muszáj valamit a bevételekkel kapcsolatban is mondani és gondolkodni. És az egyik válasz, vagy leggyakoribb válasz, ami meg szokott fogalmazódni ezen a téren, az az, hogy hát majd hatékonyabban beszedjük az adót, és nem kell az adókulcsokat változtatni. És ez a politikai kampánynak is része volt, jól emlékszünk, hogy ezt szinte kőbe véstették, és ezen a téren úgy tűnt, hogy az RMDSZ is inkább ebbe az irányba nyilatkozik.
Igen, csak egyetlen egy mondatot szúrok közbe. Most olvastam, friss élmény, hogy a bukaresti ANAF egyik kirendeltségén úgy kell kifizetni egy adót, hogy 3 irodába megy az ember, ami nagyjából 10-15 méterre van egymástól, de végig kell járni mind a 3-at.
Hogyha példák szintjén vagyunk, én tudok más példát is mondani. Most már nagyon sok típusút, nem csak egy típusút, hanem több típusú adót ki lehet otthonról fizetni a számítógép elé ülve. Tehát az irány az azért inkább más. És ezen a téren volt a rendszerben javulás, tehát tegyük azért ezt is hozzá. Ami viszont kihívás jelent és probléma bevételi oldalon, az egy strukturális jellegű probléma. Mit jelent ez? Romániában, hogyha hosszabb időre visszatekintünk, az államháztartásnak a bevételei azok a mindenkor éves GDP-nek körülbelül 1/3-át tudták kitenni. 32-33% körül mozgott, és ez viszonylag stabil értéket mutat. Tehát ezen belül nagyon kicsi a szóródás. Tehát, hogyha mi hasonló rendszerrel maradunk, mint ami most jelenleg van, akkor közép-hosszú távon is arra számíthatunk, hogy 32-33%-os bevételünk van. Na most ezt önmagában nem tudjuk ezt a számot kezelni, hogyha nem helyezzük kontextusba. Az európai kontextus az az, hogy a többi ezzel Románia nagyjából utolsó helyek egyikén van. Mert a többi Európai Uniós tagállamban ezek jóval magasabb. Van olyan tagállam, ahol 40% fölötti bevételt látunk az ő GDP-jükhöz képest, ugye, ami lehet nagyobb GDP is abszolút szintben. Az átlag valahol 38 körül van. Viszont unión belül, ott, ahol szabad a munkaerőnek a mozgása például, ez egy problémát jelent, mert egy olyan ország, ahol a bevételek GDP arányosan mondjuk 38-40%-ot érnek el, teljesen más lehetőséget biztosít annak az országnak, hogy finanszírozza az egészségügyét, az oktatását, az orvosait, tanárait, és sorolhatnánk a többi területet is, és ha mi ezt nem közelítjük meg, és nem zárkóztatjuk fel a bevételeinket ahhoz a szinthez, akkor az a probléma, amiről mi most beszélünk, krónikusan újra és újra elő fog fordulni, vagy ciklikusan újra és újra elő fog fordulni. Tehát hosszú távú megoldást erre a helyzetre az jelenthet, hogyha bevételeinket is elkezdjük felzárkóztatni. És ez nem lehetséges az adórendszer újra szabása nélkül. Abból, hogy mi hatékonyabban beszedjük a jelenleg kivetett adókat, abból nem lehet megoldani azt, hogy a GDP arányos bevételeink 32-33%-ról megemelkedjenek 38 közelébe vagy a fölé. Tehát, hogy ezen a téren is felzárkózzunk.
Ezt nem tudnánk kikerülni. Tehát az, amit végig ragoztunk, hogy a szoftver, meg a digitalizás, meg az egész történet, ami mindig elakadt valahol. Ugyanúgy először gondolom én teljesen kívülről naivan. Először a rendszert csúcsra kéne járatni a saját kapacitásán belül. Aztán utána megnézni, hogy még így sem elég, akkor meg szerkesszük át magát a szisztémet, úgymond. de pillanatnyilag ott tartunk, hogy még a meglévő lehetőségeket se futjuk ki.
Én úgy látom, hogy nem vagyunk ennyire jó helyzetben. Tehát akkor, amikor ezekkel az első hullámú gyors tűzoltó megoldásokkal elérjük, és bízunk benne, hogy kitart a kormányzat, és megvalósul az a 7%-os hiány, ami elő van ütemezve erre az évre. Ugye ez körülbelül az ideihez képest, ez nominális csökkenést is kell jelentse, mert tavaly 150 milliárd lejnél nagyobb volt a hiány, ez most 134 milliárd lejt jelent körülbelül, tehát nominálisan is kisebb kellene legyen, de most mondjuk, hogy megvan a kitartás, a kormányzatban eléri ezt a 7%-ot, stb. Hogyan tovább? Mert az nem működik egyik évről a másik évre, a harmadikra, a negyedikre, hogy folyamatosan befagyasztjuk a bért, folyamatosan befagyasztjuk a nyugdíjakat. Hát ezek a, mondhatnám, egyszeri típusú megoldások most alkalmazhatóak voltak, de ez nem egy középtávú megoldás. Ezért beszélek arról, hogy muszáj a bevételi oldalon is valamit kezdeni, és az, mert ilyen szintű hiányról beszélünk. 7%-ról kellene tovább csökkenteni hiány. Nem arról van szó, hogy finom hangolunk 4-ről 3-ra. Abba valóban befér egy olyan forgatókönyv, hogy akkor pörgessük fel, és tényleg szedjük be hatékonyan, de itt ennél nagyobb mérvű az alapprobléma. Arra is szükség van valóban, amit említettél, hogy a kivetett adókat szedje is be az ANAF jóval nagyobb hatékonysággal és jóval nagyobb mértékben. Arra is szükség van, de az nem elég.
Nem elég.
Ez az alapprobléma, hogy nem elegendő ahhoz a mérvű kiadásokhoz, amit az állam egy olyan helyzetben, amiben vagyunk, fölvállalt. Mert az sem egy válasz, hogy akkor a végletekig lenyessünk mindenféle kiadást. Tehát annyira soványra fogyasszuk az államot, hogy alultáplált lesz, mert annak ugye más problémái
a levét vannak, másként,
hogyha nem költünk eleget, és sorolhatnánk az alaptevékenységeket. Tehát azért van egy minimális szintje a közszolgáltatásoknak is, amit finanszírozni kell uniós kontextusban, és ezen a téren röviden fogalmazva valahol föl kell nekünk zárkóznunk. A GDP-nk most már ott van, elértük vásárlóparitáson számolva, tehát reálértéken számolva, az uniós átlag 80%-án vagyunk. Tehát fejlettségben hasonló kategóriában vagyunk, mint az unió. Tehát ez egy merőben más helyzet is, mint amiben mondjuk a 2000-es években voltunk, ahol óriási volt a romániai leszakadás az akkori nyugathoz képest. Tulajdonképpen, hogyha megnézzük, ez a mai romániai GDP, egy főre vetített GDP, ez olyan szinten van, mint a 2000-es években, ahogyan éltek nyugaton. Tehát egyik generációról a másik generációra mi elértük azt, hogy amit, nem tudom, a szüleink az áhított nyugatnak neveztek, az itt van, és most már a miénk. Tehát a kontextus,
igen, csak közben
a kontextus
egy másik is generáció szembesül azzal, hogy ez, ami a miénk, ez már nekik nem biztos, hogy komfortos, vagy az ő céljaikat kielégíti.
Ezt azért hoztam be, és azért említettem, mert a kontextus más. Tehát, hogyha mi már gazdasági fejlettségben is összehasonlítható szinten vagyunk a nyugattal, akkor muszáj arról beszéljünk, hogy az államháztartásunk is valahol hasonló paraméterekben kell legyen. Ja. És ez jelentős különbség, hogy mi rendszeresen 32-30%-os GDP arányos bevételt realizálunk, és az európai államok ugye 38 és a fölött vannak. Ez a nagy különbség, ez strukturális problémát jelent. És ennek megvan a magyarázata, tehát nem egy bonyolult folyamat van a háttérben. És egyetlen egy példát hadd említsek. Nem véletlenül a sajtó is az elmúlt hónapokban folyamatosan az áfa kulcsra kérdezett rá. Miért? Mert ha megnézzük, ugye áfa kulcs van standard, kedvezményes áfa kulcs, tehát többféle áfa kulcs van, de most, hogyha megnézzük ezeket, Romániában ugye a standard kulcs 19%, a kedvezmény 5, illetve más esetekben 9. Az egyike a legalacsonyabbaknak az Európai Unió országain belül. Nézem közben a listát, Máltának van 18%-os standard kulcsa egyedül.
De hát ő a méreténél
fogva. De egy félmilliós országról beszélünk, tehát igen. Romániával nem összehasonlítható példa. Igen. És azért, tehát mi nem abba a kategóriában vagyunk. Tehát a máltai példa az nem releváns számunkra. Tulajdonképpen nincs olyan ország az Európai Unióban, ahol ennyire alacsony lenne az áfa kulcs. Tehát a strukturális problémák ezekből a paraméterekből fakadnak.
Előbb-utóbb ilyen szempontból is föl kéne zárkoznunk.
Igen. Csehországban 21% a standard kulcs, 12 a legkisebb kedvezményes kulcs, nem 5, nem 9. 12. Most mondok néhány olyan példát, ami viszonylag összehasonlítható Romániával, mert a környékem, a régiósan, meg fejlettségben, meg kvázi nagyságrendben is, hogyha Csehország nem is ebbe akkora, de akkor nézzük mondjuk Lengyelországot. 23% a standard kulcs, 5 és 8 a kedvezményes, tehát ott a kedvezményes nincs akkora különbség, viszont az alap, a standard kulcs az 4% ponttal nagyobb, mint Romániában. Szlovákiában 20 és 10, Magyarországon 27, egyébként a legnagyobb az unión belül. Tehát ezzel nem azt akarom elmondani, hogy ilyen magas szintre kellene emelni. Arra utalok, hogy ha körülnézünk, az európai példák azt mutatják, hogy nálunk jóval alacsonyabb. És miért pont az áfa kulcs izgalmas ebben a kérdésben? Azért, mert egy áfa kulcs emelésnek nincsenek annyira negatív hatásai, mint hogyha más adókulcsot igazítanak ki a kormányzat. Jövedelemadót, vagy járulékokat, amelyek amúgy is elég magasak. Sokkal növekedés barátabb egy áfa kulcs emelés, mint hogyha más adókulcsokat emelne meg a kormányzat. Miért az áfát az import termékekre is fizetni kell, exportra nem kell fizetni. Önmagában már csak ezért. Ugye, tehát ha a növekedési szempontot is szem előtt tartjuk, akkor ez nem is egy olyan rossz változat, vagy nem annyira rossz változat, hogyha arról beszélünk, hogy többletbevételekre van szükség. És már egy 2-3% pontos áfa kulcs emeléssel lehetne a bevételek oldalán eredmény elérni. Nem beszélve arról, hogy ez szociális téren nem feltétlenül hat olyan rosszul, mint az alternatívái. Tehát mire gondolok? Az áfa kulcsot, ugye, vagy az áfát indirekt akkor fizetjük meg, amikor vásárolunk. Na de ebbe beletartoznak azok a vásárlások is, amelyeket a tehetősebb felső akárhány százalékot mondhatunk, vagy a középréteg teszi, illetve fizeti. Akik szociálisan, jövedelmi, vagyoni tekintetben a társadalomon belül az alsóbb rétegekhez tartoznak, azok kevesebbet vásárolnak, tehát implicite őket kevésbé fogja negatívan érinteni. Ha úgy tetszik, ez részben igazságos is tud lenni ez a típusú változtatás.
Van három tétel, amit így az egyik háttéranyagban láttam, ami meghatározhatja, hogy valamilyen szinten az eddigi kalkulusokat befolyásolhatja. Ez a negatív klíma körülmények, a politikai, váratlan politikai jelenségek, illetve történések, fordulatok, és a mesterséges intelligencia fejlődése. Legalábbis ezt találtam egy ilyen elemzésben, illetve más történéseket is biztos be kell kalkulálni. Ugye mi beszélgettünk még arról, hogy van úgy, hogy egy jó mezőgazdasági év enyhíthet, vagy súlyosbíthat a helyzeten, de ez a három kategória, ez mennyire játszik tényleg fontos szerepet? Mennyire kell úgy tekinteni egy büdzsére, mint egy házi feladatra, ami azt mondja, hogy nekünk így jön ki a százas, mondjuk ez a kerek. De van ez a három tényező, és ha ezek mind együtt hatnak és negatívan, akkor mi csak a 80-at tudjuk, bármilyen bizakodóak is vagyunk, garantálni vagy előrevetíteni.
Az imént, amikor az áfa kulcsról beszéltem, illetve azt próbáltam bemutatni, hogy annak a megemelés az alternatívák közül az egyik lehetséges, legkevésbé fájdalmas lenne, és bizonyos szempontból szociális kritériumokat is szem előtt tud tartani, még ha furcsán is hangzik ez, akkor nem nevesítettem alternatívákat. Az alternatíva, ami néha még el is hangzik, az a magas jövedelmek, vagy a nagyobb vagyonoknak a megadóztatása lenne, ami első nekifutásra nem hangzik olyan rosszul, és emellett kardoskodik egyébként az egyik kormányzó párt is progresszív rendszerben, ami azt jelenti, hogy az alacsonyabb szinteken nincsen adóemelés, hanem a nagyobb jövedelmek és a nagyobb jövedelmeket egy magasabb marginális kulcssal kellene megadóztatni. Az egyik probléma ezzel a progresszív rendszerrel az az, hogy jelentősebben rombolja a hatékonyságot. Tehát, hogyha én plusz egy órát dolgozok, és jóval nagyobb adóteher illeti azt a plusz jövedelmet, akkor én egyszerűen jóval kevésbé vagyok ösztönözve arra, hogy azt a plusz munkát fölvállaljam. Ugyanez a helyzet a vagyonok tekintetében is. És itt tetszik vagy nem tetszik, létezik egy torzítás, mert a vagyonok, vagyonállománynak egy része látszik, ingatlan, autók,
ékszerek,
telek, stb. Az ékszereknél ott már határesetben igen, vagyunk, ott jó, már határesetben vagyunk.
Kötvények, de, igen, meg,
igen. De valóban igen. A pénzügyi vagyon, ugye, hogyha reál vagyon mellett nézzük a pénzügyi vagyont, így van, annak másik része hasonló módon látszik, a kötvények mellett, a részvények mellett ott vannak a bankbetétek is, mint vagyonállomány. Viszont minél inkább progresszívebb egy ilyen rendszer, annál inkább ösztönöz arra, hogy adott szintet meghaladó jövedelmet és vagyont elrejtse az adófizető.
Az anyós, aki hirtelen egy 600 ezres kauciót ugye ki tud fizetni. Ez most egy nagyon friss történet.
Ez még csak az egyik lehetőség arra, hogy mondjuk kvázi legálisan alternatívát keressünk, ugye, hogy a másiknak a nevén van, mert akkor a marginális kulcs nem olyan lesz. Egy olyan családtagnak a nevén van, aki lehet, hogy nem annyira vagyonos, vagy nem annyira a gyereknek a nevén van, stb. Tehát, hogy ezek ilyen kvázi legális.
De aztán van a szürke meg a fekete.
Alternatívának. Én amire rá akarok világítani az, hogy az alternatívák azok olyanok, amit nem is látunk. Tehát, hogyha bitcoint vásároltam annak idén, és a vagyonom jelentős részét most azt teszi ki, az nem látszik sem a bankszámlámon, sem máshol. Esetleg, hogy abból eladok és átutalok a bankszámlámra, akkor jövedelemként megjelenik, és valamikor adót befizethetek most utána, de maga, mint vagyonállomány, nem látszik, vagy nem úgy látszik, mint egy ingatlan, vagy más hasonló. Tehát, hogy emiatt van, és egyre inkább lehet egy torzítási rendszerben. Ugye itt a mesterséges intelligencia merült fel az előbb a kérdésbe, de itt, ha egy picit általánosítjuk a kérdést, hogy ezekkel az új modern technológiákra gondolunk, akkor valóban egy picit nehezebb helyzetben van az ANAF, vagy úgy általában
a klasszikus intézmények, igen.
Klasszikus intézmények, még akkor is, hogyha kétségtelenül vannak rájuk nézve pozitív hozadékai, mert a digitalizálással, az adatbázisok építésével pont, hogy abba az irányba tudunk elmozdulni, hogy az adóbeszedési hatékonyság az növekedhet. Tehát ezek párhuzamosan zajlanak. Egyrészt segíti az adórendszert, az adóbehajtást, de másrészt a
kiskapukat meg sokszorozza.
Igen, az alternatívák is színesebbé válnak, ami ellen az látszik, hogy az ANAF igyekszik azért föllépni, tehát internetes vásárlások esetén a futár cégeken keresztül próbál megragadni bizonyos tranzakciókat, vagy akár jövedelmeket, amelyek nem a hagyományos rendszeren keresztül történnek. Ugye arra a hagyományos rendszer gondolok, aminek klasszikusan egy munkaszerződés, vagy valamilyen más bejezett cég keresztül történik, hanem ezek az internetes eladásokon, ami, hát hogy mondjam, túlnyúlnak végül is magán Románián, vagy tehát ilyen globális szintű rendszerek ezek.
De hát ezt gondolom, hogy egyéb adóügyi intézmények világszerte szembesülnek az ilyen típusú kihívásokkal, de hogy tulajdonképpen nem egy romániai specifikum. Volt néhány olyan, most úgy ülünk a stúdióban, hogy itt vannak jegyzetek, számoszlopok, és van egy kérdőjeles tétel, ezt azért még fussuk ki, mert itt volt egy olyan számadat, ami hát másként jelenik meg a tervezetben, másképp egy kalkulus szintjén, és van egy kis különbség, vagy nem is olyan kicsi.
Elárulunk akkor egy kulisszatitkot, hogy ezt a mai beszélgetést ezt szerettük volna már hamarabb lebonyolítani, és volt egy pár halasztás mögötte, pont amiatt, hogy lássuk már a sarokszámait az új költségvetésnek, az új költségvetéseknek, az államháztartás mire tud alapozni, de végül csak nem látjuk még a kormányban sem.
Hát egy vázlatról tárgyalunk lényegében.
Így van, és hát ebben szerepel ez a 667 milliárd lejes, hogyha ez ennyi lesz és ennyi marad, egy 667 milliárd lejes bevétel az államháztartásban. Most én emellé írtam egy kicsi kérdőjelet, amihez szólt a kérdés, ugye 575 volt a tavaly a bevétel, tehát ez egy közel 100 milliárdos növekedést jelentene. Mi a nominális növekedésnek a forrása? Tehát egyrészt van egy reál GDP növekedésünk, ez viszonylag reálisan van belőle, legalábbis a jelenleg ismeret halmazunk alapján. Nyilván érkezhetnek külső sokkok, amik ezeket megváltoztathatják, de mindig a jelenleg ismeret halmazra kell alapozni egy tervet. Tehát jelenleg ez nem tűnik reálisnak a reálgazdasági növekedés, illetve van egy nominális növekedés is, egy inflációs hatás valahol 4-5% körül, tehát emiatt mindenképpen önmagában emiatt, tehát mindenféle egyéb változtatások miatt körülbelül az 575-ről egy ilyen 620-621 néhány milliárd lejre az államháztartás el fog mozdulni. Ezen kívül az évelei döntések, ami az adókedvezmények eltörlését illeti, stb. További bevételnövelő hatással bírnak. Én a kérdőjelet azért tettem melléje, mert ha nekem kellett volna erre vonatkozóan becslést végeznem, akkor nem biztos, hogy a 667-es számot írtam volna oda, talán inkább egy olyan 10-15 milliárddal kisebbet, de ez nem egy ordítóan nagy különbség, tehát most ezt azért nem tematizáltam mezőben. Eddig, mert hogy mondjam, a paradigmatikus és egyéb rendszer szintű kérdéseket sokkal fontosabbnak láttam, és azokra próbáltam a hangsúlyt helyezni. Ez inkább egy olyan kérdés, amit érdemes megnézni majd a fél év közepén költségvetési kiigazítás előtt, azért, hogy lássuk, hogy akár meg is valósulhatna, inkább egy pozitív, optimista forgatókönyvet sugal inkább nekem ez a bevétel oldal, de nem merem kizárni. Tehát akár össze is jöhet, de ha nem jönne össze, akkor olyan nagyon nem lepődnék meg annak tükrében, amit korábban mondtam. Kövessük az év folyamán, ez lenne inkább itt a feladat.
Ha most a táblavázlat végéhez érünk, mert hogy egy beszélgetésünk is már záróakkord felé közeledik, össze lehet foglalni mindezt úgy, hogy a helyzet súlyos vagy komoly, de van rá egy megfelelően artikulált recept, a siker csak azon áll, hogy ezt a receptet mennyire fogjuk határozottan, koherensen végig adagolni, illetve mennyire lesz bátorságunk, amennyiben a tünetek is módosulnak, magán a recepten is árnyalni.
Sőt, ennél több is van, nem csak recept van, hanem elkezdődött a receptnek a megvalósítás, és nagyon fontos az, hogy akciók, lépések, cselekedetek történjenek, és ez egyértelműen látszik az év elején, hogy elindult. Persze, mandátum elején van a kormányzat is, van egy új hullám, kvázi lendület ebben. Lássuk, hogy a maraton futás során mekkora szusszal lehet ezt kitartani és megvalósítani, és eljutni úgymond a célegyenesbe 40 akárhány kilométer után, és nem mondjuk leállni 5-10 kilométer után.
Hát erre sót kerítünk majd a tetőteraszon egy tavaszi kiadás során, amikor már tényleg befutnak az első, a harmad év vagy évnegyed adatai, és abból már lehet azért egy-két korrekciót vagy köztes konklúziót megfogalmazni. Én Széke Imrének, a Bábesbolyai Tudományegyetem közgazdasági és gazdálkodástudományi Magyar Intézete távoktatási igazgatójának köszönöm, hogy itt volt velünk. Kalkuláljunk! Reménykedjünk, figyeljük a fejleményeket, és nem csak azért, mert a tavasz közeledik, de valahogy azért bizakodjunk abban, hogy valamilyen típusú kibontakozás gazdaságilag is utoléri ezt az országot.
Én nagyon szépen köszönöm a kérdéseket és az újabb lehetőséget.
A hallgatóknak pedig a figyelmet köszönjük. Tető terasszal hétfőn jelentkezünk legközelebb, a megszokott időben, vagyis délután a 6 órás híreket követően. Rostás Péter Istvánt hallották.
Ez a tetőterasz.